Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Hivatalba lépett az elnök, katonai pompával és egyházi áldással iktatták be Áder Jánost.
Nem ez volt a megállapodás, tiltakozik a bankszövetség a tranzakciós díj ellen.
Visszatér a régi fény, hamarosan kezdődik a leégett Krasznahorkai vár felújítása.
Légi tragédia, 42 utassal a fedélzetén csapódott egy vulkánba a Suhoi Superjet.
Beiktatták hivatalába Áder Jánost.
Az új köztársasági elnök a Sándor Palota előtt megtartott beszédében azt mondta, Deák Ferenc korához hasonlóan ma is szükség van a kiegyezésre.
Áder János szerint ehhez a kiegyezéshez arra van szükség, hogy egyenlő mércével mérjünk, tiszteljük egymást és megbecsüljük a személyes teljesítményeket. Az államfő arról is beszélt, készen áll arra, hogy elnökként a magyarok érdekeit és értékeit képviselje.
Már órákkal az ünnepség előtt sorra érkeztek a meghívottak a Sándor Palota elé. Jelenlegi és egykori közjogi méltóságok, országgyűlési képviselők és miniszterek. Közben Áder János is megérkezett. A megválasztott köztársasági elnök a Palota elé érkező emberekkel, a nézelődőkkel fogott kezet.
Díszzászlóaj parancsnoka jelentem, az ön tiszteletére a díszzászlóaj felsorakozott.
Az ünnepség elején a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a megválasztott köztársasági elnöknek, majd Magyarország történelmi zászlóival felvonultak a Sándor Palota előtt.
A megválasztott köztársasági elnök 2012. május 10-én lép hivatalba.
Ezután az országgyűlés jegyzője, Tiba István ismertette az országgyűlés határozatát, amellyel Áder Jánost május 2-án köztársasági elnökké választották a képviselők.
Adja magyar népnek egyetértést, békességet és felemelkedést.
A történelmi egyházak vezetői pedig közösen kértek áldást Magyarországra. Áder János beiktatási beszédében azt mondta, készen áll a ráváró feladatokra is arra, hogy a magyarok érdekeit képviselje.
Nem születtem köztársasági elnöknek. Mint ahogy egy demokráciában sem születik senki semmilyen közjogi méltóságra. Magyar embernek születtem. Magyarnak, és ezért hálás vagyok a sorsnak. Magyarnak, ami azt jelenti, egy vagyok azok közül, akik az anyákat édesanyának, nyelvüket anyanyelvnek, országukat hazának hívják.
Áder János beiktatási beszédében új magyar kiegyezést is sürgetett, amelyhez, ahogy mondta, elegendő, ha egyenlő mércével mérünk, tiszteljük egymást és megbecsüljük a személyes teljesítményt.
Az új magyar kiegyezésnek ez a 21. századi útja. Ez szolgálja hazánk nyugatos polgárosodását. Ezért a kiegyezésért mindannyiunknak van személyes tennivalója. Készen állok, hogy ebből a nemzet előtt álló nagy feladatból a rám jutó részt elvégezzem. Javaslom, az önmagunkkal való kiegyezés útját követve kezdjünk el lépésről lépésre változtatni közgondolkodásunkon.
A beiktatási ceremónia végén Áder Jánost a Palota őrség kísérte a Sándor Palotába.
A közvetítésben ugye addig lehetett követni a beiktatást, amíg Áder János belépett a Sándor Palotába, amely előtt ott van kollégám Mészáros László. Szervusz, tudod-e, hogy mi történt az ünnepség zárt körű részében?
Szervusztok, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Áder János a beiktatási ünnepség után Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel együtt a Sándor Palota tükörtermébe vonult. Ott Magyarország új köztársasági elnöke átvente a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztje a lánccal és az aranysugaras csillaggal kitüntetést az országgyűlés elnökétől. A ceremóniára meghívottak eközben a Sándor Palota udvarán rendezett fogadáson vettek részt. Ott, miután Áder János is csatlakozott az egybegyűltekhez, az Alkotmánybíróság elnök mondott köszöntőt.
Laci, mivel telnek az államfő következő napjai, hogyan zajlik az elnöki hivatalban az átadás, átvétel?
Nos, úgy tudjuk, az átadás, átvétel már megtörtént. Információink szerint Áder János ma 15 órakor már vezetői értekezletet tartott. Ezen az egyeztetésen áttekintették azokat a halasztás nem tűrő ügyeket, amelyek az elmúlt egy hónapban torlódtak össze. A szó most ismét a stúdiójé.
Mészáros László, köszönjük szépen!
A szocialisták nem vettek részt Áder János köztársasági elnök beiktatásán. Józsa István frakcióvezető helyettes ezt formai és politikai okokkal magyarázta. Szerinte későn, csak tegnap délután kaptak hivatalos meghívót az eseményre, bár azt elismerte, hogy szóbeli meghívást már korábban kaptak. Az államfő beiktatása után valódi demokráciát követelt tucatnyi civil demonstráló a Sándor palota előtti téren. Az Occupy csoport szervezésében megtartott flashmob résztvevői ezzel a akarták felhívni Áder János és a közvélemény figyelmét a demokrácia és a társadalmi igazságosság fontosságára.
És folytatjuk a híradót. A Bankszövetség szerint a kormány megszegte ígéretét a tranzakciós adóval. A pénzintézetek érdekképviselete arra hivatkozik, hogy a kabinettel már megállapodást kötöttek arról, hogy a bankadót fokozatosan kivezetik. Ezzel szemben a tranzakciós illeték új adót jelent a pénzintézeteknek. A nemzetgazdasági miniszter tegnapi bejelentése szerint a tranzakciós illeték mértéke 1/1000 lesz. Matolcsy György abban bízik, hogy ezt a bankok nem tudják majd áthárítani az ügyfelekre.
Jövőre már a sárga csekkes befizetések után is adót kell fizetni, mint ahogy a készpénzfelvétel és a banki átutalások után is. A kormány döntése szerint a tranzakciós illeték mértéke 1/1000 lesz, vagyis 100 000 forint havi utalásnál ez 100 forint plusz költséget jelent. A tervek szerint ezt a bankok fizetik majd. A nemzetgazdasági miniszter szerint a költségeket az erős verseny miatt nem tudják majd a lakosságra terhelni.
Az történik majd, ami a bankadónál történt, és a baleseti adónál, hogy nem sikerül.
Az MTI Hírcentrumnak nyilatkozó elemző arra számít, hogy a pénzintézetek például a számlavezetéshez kapcsolódó díjakba fogják beépíteni az új közterhet. Így közvetve mégis a lakosság fogja fizetni az illetéket, amelyből a költségvetés évente 130 milliárd forintot vár.
A pénzügyi tranzakciós illeték a költségvetés bevételi oldalát tekintve azért lehet hatékony, mert egyrészt nagyon jól tervezhető az innen származó bevétel, másrészt az adó kivetése, illetve ennek behajtása viszonylag egyszerű. A banki tranzakciókat nehéz eltitkolni, így csökken az adó elkerülés lehetősége.
A Bankszövetség tiltakozik. Szerintük az új közteher, ugyanúgy, mint a banki különadó, visszafogja a gazdaság fejlődését.
A bankokat sújtó különadók eredménye, a cégek nem kapnak hitelt, a bankok bezárják a fiókjaikat, a bankok elbocsátják a saját munkatársaikat, tehát ahelyett, hogy javított volna az országnak a helyzetén, végső hatásként rontott. És ugyanez a véleményük a tranzakciós illeték ilyen formájáról is, amennyiben a banki szektorra további súlyos terhek hárulnak, az teljes mértékben tönkreveri a magyar gazdaságot.
Az MT Hírcentrum úgy tudja, azok a bankok, amelyek a jövőben az eddiginél több vállalkozásnak nyújtanak hitelt, mentesülhetnek a tranzakciós illeték, vagy annak egy része alól.
Az ellenzéki MSZP frakcióvezető helyettese hazugságnak nevezte, hogy a szolgáltatók nem hárítják majd át az új adókat az ügyfelekre. Józsa István szerint a legtehetősebb rétegek támogatásának szándéka az egykulcsos SZIA fenntartása és a hozzá kormányzata és a kormányzati hozzá nem értés az oka az új adóknak. Az LMP úgy véli, hogy a Szél Kálmán terv 2.0-val további forrásokat vonnak el a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjától. Azzal egyetértenek, hogy változtatni kell a támogatások szerkezetén, több forrást kellene biztosítani, de nem látják, hogy a kormány ezt miként oldja meg.
Várhatóan kötelezettségszegési eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen a szép kártya rendszere miatt. Az Európai Bizottság véleménye szerint a szép kártya szabályai sérthetik a letelepedés és a szolgáltatás nyújtás szabadságát. Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt mondta, a vitát lefolytatják az Unióval, de a kártya terjesztésével nem állnak le. Április közepéig már több mint 500 000 munkavállaló igényelte a kártyát. Csak szálláshelyre, mintegy 6,5 milliárd forintot fordítanak a kártyabirtokosok. Az összeg az év során elérheti a korábban is remélt 20 milliárd forintot.
Új leányvállalatot alapít a Magyar Villamos Művek, amely a Paksi Atomerőmű tervezett bővítését fogja előkészíteni. A júniusban megalakuló vállalat folytatni fogja az atomerőmű bővítését megelőző, elemző, tervező és engedélyeztetési munkát, hogy felelős döntés születhessen az új paksi blokkok megépítéséről. Az MVM vezérigazgatója Budapesten azt közölte, az állami tulajdonú cég a tavainál kétharmaddal jobb, 61 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el.
Az MR1 krónika értesülései szerint a rendőrség nem nyomoz Gyurcsány Ferenc eltűnt szakdolgozatának ügyében. A Magyar Rádió hírműsora úgy tudja, azért utasították el a nyomozás elrendelését, mert nem állapítható meg bűncselekmény gyanúja. Közben a heti válasza volt miniszterelnök egy 9 évvel ezelőtti interjújára hivatkozva azt írja, Gyurcsány Ferenc egyetemi kiszvezetőként felvételi nélkül került be a közgazdasági karra. Pártja a Demokratikus Koalíció szerint a volt miniszterelnök tanulmányaival kapcsolatban újabb hamis állítások jelentek meg, ezeknek pedig csak egy célja van, hogy lejárassák Gyurcsány Ferencet.
A heti válasz a volt miniszterelnökről közölt cikkében felidéz egy interjút, amelyet Gyurcsány Ferenc még 2003-ban adott a Mozgó Világ című újságnak. Ebben a volt kormányfő azt mondta, úgy tervezte, párhuzamosan jár a műegyetemre és a közgazdaságtudományi karra. Jelentkezett is, de nem engedték egyszerre két helyre járni, kérvényét Köpeci Béla utasította el. Az akkori művelődési miniszter azt azonban megengedte, nyilatkozta az újságnak Gyurcsány Ferenc, hogy negyedéves főiskolai hallgatóként jelentkezzen a közgázra, mintha már diplomás lenne. Így másoddiplomásnak számított és nem kellett felvételiznie, pedig a főiskolai diplomát csak júniusban szerezte meg. Eközben a Pécsi Tanárképző Főiskola nyugdíjas tanára a hírtelevíziónak azt mondta, nem emlékszik arra, hogy Gyurcsány Ferencet valaha vizsgáztatta volna, pedig akkoriban minden biológia-technika szakos hallgató legalább egyszer megfordult nála.
Kellett volna mindjárt másodéves korában általános állattenyésztés tambógenetikából vizsgázni, aztán utána takarmányozás tambó, aztán harmadévben kisállattenyésztés tambor.
A Demokratikus Koalíció szerint Gyurcsány Ferenc tanulmányaival kapcsolatban újabb hamis állítások jelentek meg, amelyeknek egyértelmű célja az, hogy lejárassák a volt kormányfőt.
Azt gondolom, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően, azoknak eleget téve, mindkét esetben a felsőoktatási intézményeknél Gyurcsány Ferenc eleget tett annak a kötelezettségének, amit rá hallgatóként kiróltak. Ezt másként nem is tehette volna.
Gyurcsány Ferenc tanulmányai azután kerültek a figyelem középpontjába, hogy kiderült, 1984-ben ugyanazzal a címmel írt szakdolgozatot, mint 4 évvel korábban akkori sógora, Rozs Szabolcs. A volt miniszterelnök azt állítja, nem másolta a diplomamunkáját.
Távozott posztjáról a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola egyik dékánja, miután egy internetes blogon azt írták, az intézmény tanulmányi osztályának jelenlegi hivatalban lévő vezetője korábban 130 ezer forintért vette szakdolgozatát. A rektori titkárság egyik munkatársa pedig témavezetője kérésére saját maga készítette el a bírálatot diplomamunkájához, és jelest javasolt magának. Az ügy kirobbanása után belső vizsgálatot rendeltek el.
Fegyelmi eljárás után megbüntették Pintér Sándor belügyminiszter sofőrjét. A gépkocsi vezető a hét elején jogosulatlanul használta a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyet a képviselői irodaház előtt. Ezért munkáltatója 30 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta. Az ügyre Volner János jobbikos képviselő egy keddi sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet.
Nem csak a Vajdasági Magyar Szövetség, hanem már a szerbiai választások győztese, a szerb Haladó Párt is talált választási csalásokra utaló bizonyítékokat a múlt hétvégi választások után. Az eddigi ellenzéki párt azt állítja, hogy a kormányzó demokrata párt csalt el tőlük voksokat. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tegnap jelentette be, azt gyanítják, hogy 30 ezer voksot loptak el tőlük. Az óvások bejelentésének határideje ma éjfél, de a választási bizottság szóvivő már közölte, hogy nem semmisítik meg a választás eredményét, és nem ismétik meg a voksolást.
Még mindig nincs kormány a Görögországnak. Ma a korábbi pénzügyminiszter vezetésével a harmadik párt is nekifut, hogy koalíciós tárgyalások után kormányt alakítson. Evangelis Venizelos nem kérdőjelezi meg az uniós hitelek feltételeit, amelyek utólagos felrúgása azonnali államcsődbe vinné Görögországot.
Látványos ünnepségen gyújtották meg az olimpiai lángot Athénban, a görögök azonban mégsem ezzel kerülnek a címlapokra világszerte. Immár a harmadik miniszterelnök jelöltet fogadta hivatalában a görög államfő. A másodikként próbálkozó radikális baloldali Alexis Tsipras ma jelentette be, visszaadja a kormányalakítási mandátumát, mert a koalíciós tárgyalásokon nem sikerült egyességre jutni. Most a Pánhellén szocialista mozgalom vezetője, Evangelos Venizelos próbálkozhat. Mindent megteszek, hogy az emberek kérésének megfelelően egy európai koalíciós kormányt alakítsak az eurozónán belül. Ezzel tartozunk nekik, mondta Venizelos, miután hivatalosan is felkérték a kormányalakításra. Azt senki nem tudja megjósolni, ezúttal sikerül-e a kormányalakítás a görögöknek. A vita azonban nem csak a pártok, hanem az emberek között is egyre hevesebb. Nem kell új választás, meg kellene egyezniük a görög emberek érdekében, mondja egy aténi. Igenis, új választások kellenek, hogy megszavazhassuk Tsipraszt egy jobb jövő érdekében, mondja egy görög közért dolgozója. Közben a görög statisztikai hivatal bejelentette, rekordszintre emelkedett az országban a munkanélküliségi ráta, amely februárban elérte a 21,7%-ot. A görögök azonban egyelőre megmenekültek a csődtől. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Alap úgy döntött, részletekben ugyan, de mégis kiutalja az országnak beígért hitel következő részletét.
Egy uniós szakmai szervezet Dániával megosztva Magyarországnak ítélte oda azt a díjat, amelyet a halálos balesetek visszaszorításában elért eredményekért adnak. Magyarországon 5 év alatt kevesebb, mint felére csökkent a közlekedési balesetekben meghaltak száma. 2006-ban 1303 ember vesztette életét az utakon, 2011-ben 638-an haltak meg közlekedési balesetben. Az Európai Unió közlekedésbiztonsági irányelvei azt a célt tűzték ki, hogy 2050-re nullára csökkenjen a halálos közlekedési balesetek száma a tagállamokban. A díjat június 20-án Brüsszelben a szervezet konferenciáján adják át a két díjazott ország képviselőinek.
Itthon mától a mobiltelefon egyenlegére is lehet vonatjegyet vásárolni. A szolgáltatás mindhárom mobil szolgáltató ügyfelei használhatják. A vállalat vezetői azt várják ettől, hogy kisebbek lesznek a sorok a vasúti pénztárak előtt.
16 óra 23-as kiválasztom.
Ilyen egyszerű lesz mobiltelefonnal vonatjegyeket vásárolni. A MÁV Start internetes oldalán egy regisztráció után kiválaszthatjuk az úti célt, és a mobiltelefon egyenlegéről lehet fizetni. A vásárlás után elég kinyomtatni a jegyet.
Naponta több tízezer ember használja a mobil parkolást, vagy a mobil autópálya stráda jegyvásárlást. Igazából ennek a rendszernek egy oldalága ez a mostani MÁV jegyvásárlási lehetőség.
Egyelőre csak teljes áru jegyet lehet így venni. A MÁV vezetői abban bíznak, hogy azok is használják majd ezt a lehetőséget, akik nem szeretnek az interneten bankkártyával fizetni.
Mi azt várjuk, hogy ezzel az online jegyértékesítésnek a darabszáma mennyisége tovább fog nőni, a pénztárainknál a sorbaállás csökkenni fog.
A mobilos vásárlás csak a megerősítő SMS árával került többe a hagyományos jegyváltásnál.
Először jutott be magyarországi televíziós stáb a leégett krasznahorkai várba. Március elején egy avartűz terjedt át a felvidéki műemlékvárra, amelynek tetőszerkezete teljesen megsemmisült. Az újjáépítés napokon belül megkezdődhet, a várat jelenleg ideiglenes fólia tető védi a beázástól.
Része van a gótikus torony és a gótikus palotát láthassuk, ahol a legnagyobb mértékben károsultak egy az interjőrök is, és a gyűjtemény is.
Az óvárat, vagyis a vár legidősebb részét érte a legnagyobb kár a március 10-i tűzben. A fa mennyezet és a fa padló porig égett. A tartószerkezetek is megsérültek, a várnak ez a része életveszélyes. Televíziós távot is most engedtek be ide először. A tűz megkímélte a két legértékesebb kiállítóteret, a Kápolnát és a Franciska Erekje Múzeumot. Jól látszik, hogy itt még a kiállító vitrinek is épségben vannak. Egyelőre. A vár állapota azonban folyamatosan romlik. Az ideiglenes fóliatető a nagy esőkkel szemben már nem nyújt védelmet. De mielőtt az új tetőt tervezni kezdenék, még be kell vezetni az áramot a várba, és fel kell rakni a villámhárítót.
A villámhárítók az május folyamán meg lesznek, és a csatlakozás az áramra az is talán 2-3 hét múlva meg lehetne. És utána már júniusban talán beléphetnek azok a cégek, melyek a tető felújításával és a tető szerkezet betakarásával fognak foglalkozni.
Hogy pontosan mekkora kárt okozott a tűz, még nem tudni. A szlovák kulturális miniszter korábban azt mondta, valamivel több mint 11 millió euróra biztosították a várat, és ez az összeg elég lesz a felújításra.
Bukarestben több mint 50-en megsérültek, amikor három villamos összeütközött egy aluljáróban reggel. 5 utas állapota súlyos. Autóknál ráfutásos balesetnek hívják, ami történt. Az első villamos műszaki hiba miatt vesztegelt, a második megállt mögötte, de a harmadik szerelvény már nem tudott időben lefékezni.
Ebben az aluljáróban történt a baleset csütörtök reggel, tucatnyi mentőautó érkezett a helyszínre. Ez az utas azt mondja, megijedni sem volt idejük, olyan gyorsan történt minden. Hirtelen becsapódtunk valamibe, egy széken ültem, akik álltak, mind egymásra estek. Akik csak könnyebben sérültek meg, a többiek segítségére siettek. A rohammentők 50 utast vittek kórházba, 5 sérült állapota súlyos, ők koponyasérülést szenvedtek. A három villamos az egyik forgalmas aluljáró előtti piros lámpánál torlódott össze. Mikor ismét elindultak, túl közel haladtak egymáshoz, az alagútba vezető lejtőn pedig fel is gyorsultak. Az aluljáró közepén pedig az egyik villamos műszaki hiba miatt hirtelen leállt. A háta mögött érkező második villamos még időben lefékezett, de a harmadik kocsi már beléjük rohant, az elsőt is tovább lökte. Valószínűleg nem tartotta a féktávot, a vezető bizonyára nem vette észre időben az akadályt, mondja a közlekedési társaság szóvivője. Hozzátette, mindhárom szerelvény érvényes műszaki engedéllyel közlekedett. Az ütközést okozó harmadik villamost 2 nappal korábban vizsgálták át. A rendőrség és a munkavédelmi felügyelőség vizsgálja a baleset okait.
Vulkán oldalába csapódva találták meg Indonéziában az eltűnt orosz repülőgépet. A mentőcsapatok jelentése szerint a balesetnek nincs túlélője. A Superjet 100-as repülőgép éppen bemutató repülést tartott 42 utassal és 8 fős személyzettel a fedélzetén, amikor eltűnt a radarok képernyőjéről. A mentőakcióban több mint 1000-en vesznek részt.
Itt a Salakhegy oldalába becsapódva találták meg az orosz Szuhoj repülőgépet. A Superjet 100-as szerdán bemutató repülés közben tűnt el a radarképernyőről, fedélzetén üzletemberekkel és újságírókkal. Az indonéz hatóságok helikopterrel indultak a gép keresésére. A roncsoknál csak holttesteket találtak. Nem találtunk túlélőket, mondja a mentő csapat vezetője. Az áldozatok számát egyelőre nem közölték, a reptéren pedig még mindig várnak a reménykedő hozzátartozók. Megpróbálom elfogadni a történteket, és megnyugtató, hogy legalább a gépet megtalálták. Én még nem adtam fel a reményt, mondja egy indonéz nő, akinek a bátyja utazott a gépen. A mentési munkálatokat hátráltatják a rossz időjárási körülmények. Minden mentőhelikopter visszatért a bázisra, a keresést holnap folytatjuk, mondja a katasztrófavédelmi hivatal vezetője. Egy ilyen gép zuhant le. Az orosz Szuhojnál azt remélték, a Superjet 100-as kihúzza a gödörből az orosz repülőgépgyártást. A viszonylag kicsi gépből eddig 170 darabot rendeltek, 8 pedig már repül is az orosz Aeroflotnál és az örmény Armaviánál. Korábban szó volt arról, hogy a Malév is vásárol a 98 utas szállítására alkalmas repülőből. Azt egyelőre nem tudni, hogy a balesetet a gép meghibásodása vagy a pilóta, illetve az irányítótorony hibája okozta. A rádiós kapcsolat megszakadása előtt a pilóta azt mondta, 10.000-ről 6.000 lábra süllyed. A Salakhegy azonban 7.200 láb magas.
Peren kívül megegyeztek a kacsahajó baleset magyar áldozatainak hozzátartozói. A megállapodást a bíró is jóvá hagyta. Ez szerint a 2 fiatal magyar családja 15 millió dollárt kap, a 18 túlélő pedig összesen 2 millió dolláron osztozik. 2 éve nyáron egy 20 és egy 16 éves magyar fiatal halt meg, amikor összeütközött egy kétértű turista busz és egy uszája Delaware folyón Philadelphiában. A balesetet okozó tolóhajó kormányosa 1 év börtönt kapott.
A nyílt óceánon kellett hagyni azt a 7,5 méteres kenut, amelyen Rakoncai Gábor egyedül átevezte az Atlanti-óceánt. Az Index.hu szerint a Vitéz nevű hajót szeremlei Huba borász vitorlásával akarták hazavontatni, de a kenu egy viharban felborult, a vontatmány miatt a borász vitorlása is irányíthatatlanná vált, ezért el kellett, hogy engedjék a kenut. A Vitéz tulajdonosa eddig Fanándor volt, a tengeri jog szerint a vízjármű mostantól azé, aki megtalálja.
Rendőri oszlatásba torkollott az Atletico Madrid szurkolóinak ünneplése. A spanyol csapat nyerte idén az európai futballcsapatok második legfontosabb sorozatának, az Európa Ligának a döntőjét. A mérkőzést Bukarestben rendezték. A győztes csapat otthon maradt szurkolóival, alig bírtak a rendőrök. 12 drukker és egy rendőr került kórházba.
Meccs után közvetlenül még így ünnepelték az Atletico Madrid szurkolói, hogy csapatuk Bukarestben 3-0-ra legyőzte a szintén spanyol Athletic Bilbaót. a madridi Neptun kúthoz indultak, ám ezt a rendőrök kordonnal zárták el a szurkolók elől. Ők azonban nem törődtek bele, hogy nem ünnepelhetnek ott, ahol akarnak. A csapatunk győzelme után nem bánhatnak úgy velünk, mint a bűnözőkkel és a terroristákkal, mondja ez az Atletico Madrid szurkoló. Az utcák nem sokkal később harctérré alakultak. A szurkolók egy része kukákat kezdett borogatni, a rendőröket pedig petárdákkal és üvegekkel dobálták. A rendőrök válaszul gumilövedékekkel lőtték a szurkolókat. Volt olyan, akit gumibottal meg is vertek. Az összecsapások nyomán összesen 13-an kerültek kórházba.
És egy megrázó történet a végére. Itthon jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte a szegedi ítélőtábla azt a nagyapát, aki 3,5 éves lányunokáját molesztálta. A kisgyermek az édesanyjának mesélte el a történteket, a nő így a saját apját jelentette fel a rendőrségen.
3 éves és 9 hónapos volt a kislány, amikor nyáron nagyszülei vigyáztak rá. Egy délután a férfi az unokáját a házuk udvarán lévő műhelybe vitte, és ott szexuálisan zaklatni kezdte. A gyermek félt és fájdalmat érzett, kérte a nagyapját, hogy hagyja abba, de ő ezt csak akkor tette meg, amikor a kislány már sírt. A gyerek az anyjának mesélte el, mi történt vele.
Mind a sértett édesanyja egybehangzóan, és következetesen adta elő a történteket. Így megítélésem szerint a sértett szavahihetőségét illetően életkora ellenére semmilyen kétel nem merült fel.
A kislány anyja feljelentette az apját, aki azóta is mindent tagad. Azt mondta, 8 unokája van, ilyet sosem tenne. Ügyvédje szerint a gyermek vallomása nem vehető komolyan.
Többször más és más adott elő, illetve nem pontosan egyformán mondta.
A bíróság szerint viszont a kislány igazat mondott.
A szakértői vélemények megállapítása szerint is a sértett által elmondottak vele úgy és olyan módon, ahogy azt a sértett előadta, megtörtént eseményen alakulnak.
A 64 éves férfit szemérem elleni erőszak büntetében bűnösnek találták, és jogerősen 5 év szabadságvesztésre ítélték.
A sport és az időjárás jelentés után jön a Mars lakók, aztán az elcserélt lányok.
Az este a 10:30 előtt 5 perccel kezdődik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Én egy hazudozós lány voltam.
Ma este a DTK Show-ban.
Azt mondtam, hogy úgy akarok kinézni, ahogy a Détó tiszta.
Kovács Patrícia.
Elképesztően nagy alvajáró vagy. Igen.
Egy félelmetes kaland Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnokkal.
Nem kéne nektek mégiscsak valami rendes polgári foglalkozás.
És Szörényi Levente Szörényi Szabolcsal.
Nem is voltunk olyan.
Hát úgy fölgyújtottuk a lakást.
DTK. Ma este 21:30-kor az M1-en.
Biztos szerelmes.
Szerelmes vagy? Mibe vagy szerelmes?
Te vagy zsongor?
Hogy el már békén?
Te szerelmes vagy valakibe?
Szerelmes vagyok Mikibe.
Ez belezúgott a Pálma nénibe.
Neked ez most jó érzés?
Úristen! Tehát a Pálma néni.
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Szíveskedne levenni a gyűrűjét?
Ez a jegygyűrűm, sosem veszem le.
Egy férfi nem lehet boldog egyetlen nővel.
Én bárkivel boldog lennék.
Szereti őt?
Az életem adnám, hogy őt megóvja.
Nem tudja, hol van a férjem.
Túl sok rúzs és szinte semmi ruha.
Mindig ilyen asszonyra vágytam. Üljön repülőre, küldöm a pénzt.
Mi történt?
Egy férjért is.
Helen Hunt, Scarlett Johansson. Jó asszony, akiről egy város beszél. Szombaton este az M1-en.
A nőket nem érteni, hanem szeretni kell.
A magyar olimpiai és paraolimpiai csapat öltöztetője a Roland Divatház.